Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Hetek óta a hatodik, az olajembargót is magában foglaló uniós szankciós csomag borzolja az európai vezetők idegeit. Leginkább Magyarország áll ellen, de a háttérben azért vannak, akik hallgatólagosan Budapest mellett állnak. Kedden Orbán Viktor miniszterelnök levélben kérte arra Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét, hogy ne tűzze a kérdés napirendre az uniós állam és kormányfők jövő heti találkozóján. Feledi Botond külpolitikai elemzővel beszélgetek.
Mekkora az esély arra, hogy elhalasztják az újabb szankciós csomag tárgyalását?
Most nagyon úgy tűnik, hogy Ursula von der Leyen is már azt hangoztatta, hogy nem lát esélyt arra, hogy az olajembargóról magáról megállapodás szülessen, ami nem jelenti azt, hogy adott esetben egyébként a hatodik csomag más egyéb részeiről lehozzanak döntéseket.
Hát ugyanakkor a minap a német alkancellár azt mondta, hogy Magyarország nélkül is meg lehetne ezt szavazni.
Igen, tehát van egy ilyen opció is, ezt egyébként nem látni most nagyon élesedni, tehát inkább azok a hangok jelentek meg Brüsszelben is, hogy nem annyira valószínű, hogy az olajembargóról úgy önmagában most döntésszülesen. Azt is látni, hogy azért vannak országok, még a brüsszeli források szerint is, akik egyébként nem annyira bánják, még ha hangosan nem is álltak ki ezzel szemben, miközben egyébként a német kormány meg az amerikai javaslatot is elutasította, ami azt mondaná, hogy az olajembargó teljesége helyett inkább egy büntető vámos megoldást kéne alkalmazni, de ezek egyelőre még csak frakció jellegű megszólalások, nem valószínű, hogy a német kormány teljes álláspontja.
Az Európai Unión belül egyébként kikosztják még Orbán Viktor álláspontját, hogy halasszák el ezt a hatodik szankciós csomagot.
Mondjuk a Brüsszel nevű think tank is, ami az egyik legnagyobb, legrégebbi Brüsszelben szintén felvetette, hogy a büntetővámoknak egyébként milyen jellegű előnyei vannak. Ugye ez azt jelenti, hogy egy mesterségesen alacsonyan tartott áron vásárolnák meg, és a büntetővám bevételeket egyébként akár Ukrajnára is lehetne fordítani, vagy az európai energiaátalakításokra. Tehát van ennek racionalitása, a legfontosabb szempont egyébként az lenne, hogy Oroszország meg ne szokjon át más vevőkre világpiaci áron, hiszen akkor az egész szankciós csomagnak az értelmét ásnánk ezzel alá. Itt tartunk.
Az egész szankciónak az lenne a célja, hogy megtörjék Oroszországot, azonban olajembargó ide, olajembargó oda. Oroszország az elmúlt hetekben nyert az olajon, mert drágult is, és el tudta adni. Hogyan lehet ezt a kiskaput bezárni? Pontosabban lehet, mert az Európai Unió és az Egyesült Államok is azt javasolja, hogy felső plafont kellene szabni az olajárának.
Így van, tehát a felső plafon lenne egy nagyon praktikus intézkedés, illetve Washington azon is gondolkozik, amit a korábbi hasonló esetekben vezettek be, hogy nem pusztán azt mondják ki, hogy mondjuk az Egyesült Államok vagy az Európai Szövetségesek nem vásárolnak, hanem mindenki mást is közvetett szankciókkal sújtanának, akik üzletelnek az orosz energiaszektorral. Ugye ez mondhatjuk azt is, hogy tovább antagonizálna a világpolitikát, hiszen számos ország egyébként nem volt hajlandó elítélni Oroszországot, vagy megpróbál semleges középutas pozícióban lenni, lássuk például India helyzetét, tehát ebben benne van az a kockázat, hogy még nehezebb nemzetközi diplomáciai helyzetbe kerül az Euróatlanti Szövetség, de ez lehet egy racionális következő lépés.
Van esélye annak egyébként, hogy elvetik ezt az olajembargot, és más módozattal szorítják meg az orosz gazdaságot?
Azon, hogy mindenképpen lesznek alternatív eszközök, viszont a brüsszeli játszmáknak mindig van egy olyan része, ami az egység szimbolikus felmutatásáról szól, és milyen szempontból erre is érzékeny egy politikai szövetség. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy ez vajon kifelé működik-e, hanem hogy hogyan tűnik és hogyan látszik. Tehát a diplomáciában ugye azért számít az, hogy az ember mint egy jó páva mekkora falott tollakkal működik a nemzetközi világszínpadán, és ebben van most azt hiszem a legnagyobb érzelmi kitettség és politikai vita, hogy hogyan lehetne az egységnek ezt a látszatát megőrizni.
Nem bontotta meg ezt az egység látszatát ez a vita, ami az olajembargóról szólt?
De éppen ez a probléma, tehát ez a kérdés, hogy itt van-e olyan diplomáciai megoldás, ami ad is meg el is vesz. Egyelőre ez nem körvonalazódott, ugye nem sikerült a határidő kitolásával sem meggyőzni Magyarországot, hogy sokkal később kellett volna bevezetni ezt, sem pedig nem hangzott el olyan pénzügyi megoldás, ami ezt segítette volna. Ugye tegnapi a Orbán Viktor által Charles Michelnek írt levélben volt az első alkalom, hogy összeköti a RRF pénzek kifizetésével Magyarország álláspontját a olajembargó ügyében.
Ugyanakkor a minap pedig a jogállamisággal kötötték volna össze, vagy kötik össze Brüsszel részéről ezeknek a folyósítását. Ki van nyerő pozícióban most, hogy látja, hogy áll ez a mérkőzés?
A kezdeményezés most mind a két oldalon ott van, hiszen Magyarországnak egyébként le kéne adni egy olyan tervet, ami részben válasz a kondicionalitási eljárásban, részben pedig az eredeti tervet is meg kell újítani, tehát ez két dokumentum, ami Magyarországtól be kell, hogy érkezzen, viszont az Európai Bizottságnál láthatóan részben az Európai Parlament nyomása miatt is, illetve a politikai hangulat miatt is van nyomás, hogy ezeket a ügyeket komolyan végigvegye Magyarországgal.
Mindeközben az ENSZ is óvatosságra intett az európai szankciók ügyében, amelyek a világ más pontjain okozhatnak kezelhetetlen, például élelmiszerellátási válságot, elsősorban a Közel-Keleten és Észak-Afrikában.
Így van, és azt hiszem, hogy ez a Kreml részéről egy egyre tudatosabb stratégia, hogy a világ számos pontján gyűjtsön kisebb és nagyobb tüzeket, hogy ezzel is lekösse gyakorlatilag azokat az energiákat, amelyek rendelkezésére állnak a nyugati fejlett világnak, és ezeknek a következményeivel természetesen ugyanúgy számolnunk kell itt Európában is. Tehát ez egy komoly és jogos felvetés. Nem véletlen egyébként, hogy nem olyan régen tegnap előtt jelent meg egy élelmiszerbiztonsági dokumentum az Európai Bizottság részéről, ami kifejezetten átnézi azokat a lehetőségeket, hogy európai szövetségesei volt tudnak majd segíteni ezeken a régiókon.
Feledi Botond külpolitikai elemzőt hallották. A századvég konjunktúra kutató energia és klímapolitikai üzletág vezetője szerint kicsi rá az esély, hogy az Európai Bizottság múlt héten bejelentett nagy energia csomagjából finanszírozni lehetne a magyar kőolajra és földgázra vonatkozó energetikai rendszer átállását. A brüsszeli testület majdnem 300 milliárd eurót mozgósít, amelyből mintegy 72 milliárd euró támogatás, 225 milliárd euró pedig hitel formájában lesz elérhető. Hortai Olivért kérdezem.
A 300 milliárd eurónak az oroszlán része az lényegében meglévő források átcímkézéséről szól, tehát a 300 milliárd euróból mindössze 20 milliárd euró az, ami tényleges új forrást jelentene.
Ugyanek a konkrét felosztása 72 milliárd euró támogatás, és 225 milliárd euró pedig hitel formájában lesz, vagy lenne elérhető.
Igen, és a 72 milliárd euróból, abból 20 milliárd euró az, ami tényleges új forrást jelent, ezt az Európai Bizottság javaslata alapján a széndioxid kvóta kereskedelmi rendszerben új kvóta kibocsátások fedeznék. A maradék 52 milliárd eurót, azt pedig meglévő leginkább az agrár és a kohéziós források átcsoportosítása jelenteni. A nagy 225 milliárd eurós hitelt, azt pedig a helyreállítási alap pénzeinek az újra csoportosítása jelenteni.
Hogy látja, tehát akkor ezek szerint ebben nem férne bele a magyar tárolók, illetve magyar energetikai rendszer átalakítása, illetve egy újabb csatorna kiépítése Horvátország irányába, ahogy ezt a külgazdaság és külügyi miniszter is megfogalmazta kívánalomként?
Ehhez először látni kellene a tagállami felosztást. Az Európai Bizottság csak a teljes csomagot jelentette be, a tagállami felosztást azt még nem, de én azt gondolom, hogy kicsi rá az esély. A bizottsági elnök azt mondja, illetve a hivatalos dokumentum is arról szól, hogy az olaj területén ott 2 milliárd eurót áldozna arra, hogy a szükséges infrastruktúrális beruházásokat fedezze, a gáz esetében pedig 10 milliárd euró lenne ez az összeg.
Hát egészen pontosan úgy fogalmazott a bizottság elnöke, hogy 10 milliárd eurónyi finanszírozást foglal magába a gáz és cseppfolyósított földgáz, tehát az LNG szállításához szükséges, de még hiányzó összeköttetése, kiépítése. Másrészt akár, mint ahogy ön is mondta, 2 milliárd eurót biztosítanak az olajinfrastruktúra létrehozására az orosz olajszállítás leszállítása céljából.
Igen, viszont ez az egész közösségre értetendő, ez az összeg. És azt látjuk, hogy az egész közösség szintjén már most is nagyobb nagyságrendű költség keletkezik. Tehát az elmúlt napokban számos szakértő, vezető megszólalt például az LNG piacról. Látható, hogy az európai gázpiacon még egyáltalán nincs annyi cseppfolyósított földgáz, mint amennyit a bizottság vizionálna a szankciós terveinek a teljesüléséhez, de az északi nagy európai kikötők azok lényegében már megteltek, a nagy terminálok, a déli, délnyugati termináloknál, Spanyolországban ott még ugyan lehetne több cseppfolyósított földgázt befogadni, viszont ott pedig a szállítási infrastruktúra hiányzik. Tehát például a spanyol rendszerirányító úgy fogalmazott, hogy a francia határig sem tudják elvinni, vagy tudnák elvinni a többletgázt. Például ez az új csővezetékes beruházás, ami Spanyolországot jobb helyzetbe hozná, ez projekt szintjén már elkészült, ez önmagában valamivel több mint 600 millió euróba kerülne. Az olaj esetében is számos finomítóról tudjuk azt, hogy jelentős arányban orosz nyersolajra van beállítva, ezeknek az átállítása is jóval többe kerülne összesen, mint amennyit a bizottság ezekre a célokra előírt.
Mennyivel egészen pontosan azt meg tudnám mondani?
Nem sajnos, mert nem mindegyik finomítóról ismert, nem mindegyik tagállam tette ezt közzé, vagy nem mindegyik kereskedő, hogy pontosan mekkora arányban vannak ezek a kutak beállítva, hogy a magyarról tudjuk, hiszen ezt a MOL nyilvánossá tette, de ez nem mindegyik országnál közismert.
Egyébként, hogyha minden ország, minden tagállam LNG gázhoz, tehát cseppfolyósítóhoz jutna, akkor milyen különbségek adódnak azon országok között, akik mondjuk rendelkeznek tengeri kapcsolattal, és akik nem?
Ezt is nagyon nehéz megmondani, mert ez egy olyan mértékű, drasztikus változás lenne az európai gázpiacon, aminek a következményeit azt egyszerűen nagyon nehéz előrejelezni. Tehát az európai gázpiac az beállt az elmúlt évtizedekben egy a jelenlegihez hasonló működésre, és ebben a működésben a csővezetéken keresztül érkező orosz gáznak nagy jelentősége van. Az, hogy ha ezt az egész rendszert ezt elfordítaná az Európai Bizottság, és kialakulna egy egészen más struktúra, amiben más országok exportőrök és más országok importőrök, mint jelenleg, amikben még egyelőre nem világos, hogy magát a forrást honnan szereznénk be, mert ekkora mennyiségű cseppfolyósított földgázt a világpiacon jelenleg nem lehet beszerezni, nincs ennyi szabad kapacitás. Hogy ezek mit okoznának, ezek nagyon nehezen beláthatók. És visszatérve a forrásokra, még annyit szeretnék azért elmondani, hogy itt azért tágabb értelemben is vannak szerintem kérdéses ügyek. Tehát az a 225 milliárd eurós hitel átcímkézés, ami a helyreállítási alapból kerülne át ebbe az úgynevezett Repower EU csomagba, az önmagában számomra kérdéseket vet föl. Tehát a COVID, ez a hitel, ezt eredetileg azért vették fel a tagállamok, hogy a COVID helyreállítást finanszírozzák belőle. Az Európai Unió gazdasága továbbra is bajban van, a COVID az még mindig tart, a háború az csak egy újabb csapást mérte a gazdaságra, ráadásul olyankor szokás hitelt fölvenni, amikor az ember arra számít, hogy abból olyan projekteket lesz képes finanszírozni, amelyek gazdasági, társadalmi vagy környezetvédelmi szempontból megtérülnek. Pontosan ez történt a helyreállítási tervek esetében is. Most itt a szankciós területen, itt pedig olyan beruházásokat finanszíroznának ebből a hitelből, amelyek nemhogy nem térülnek meg, de valójában nagyobb költséget okoznak a közösségnek. Mert az orosz energiaszállításoknak a leépítése az most rendkívül nagy beruházási költségekkel járna, és rövid középtávon azt eredményezné, hogy az Európai Unió drágábban jut energiahordozókhoz, mint jelenleg. Itt vannak a kohéziós és agrárforrások. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy jó ötlet a jelenlegi kibontakozó élelmiszerválság közepén agrártámogatásokat elvonni a mezőgazdaságtól, hiszen ez egy kulcsterület lesz látható módon a következő években. A kohéziós források esetén pontosan attól a kelet-közép-európai régióktól központosítanának forrásokat, amelyek a leginkább érintettek egyébként az orosz energiaszállításokba is. Tehát tág értelemben a finanszírozási keretrendszer, az szerintem, a finanszírozási keretrendszerről szerintem még sok vita várható.
Ugye Ursula von der Leyen azt mondta, hogy az orosz foszilis tüzelőanyagokat háromféleképpen lehet majd helyettesíteni. A keresleti oldalon az energia megtakarítással, a kínálati oldalon az energiaimport diverzifikálásával, valamint a foszilis tüzelőanyagokról és a tiszta energiára való átállás felgyorsításával. Mennyire lehet átállni a tiszta energiára, mert az is pénzbe kerül, és egyáltalán mind a 27 tagállam azonos módon tudna-e váltani?
Igen, ez is egy nagy kérdés. Az elmúlt időszakban szinte valamennyi szakpolitikai dokumentumnak a fókuszába az került, hogy az orosz szállítások azok a zöld technológiai átmenet felgyorsításával váltható ki, viszont ez sem ennyire egyértelmű. Hát itt sok ellentmondás van, amit ehhez föl kellene oldani. Ilyen például az, hogy általánosságban a nagyobb megújuló kapacitások beépítése a villamosenergia rendszerbe, azok nagyobb szabályozható erőművi kapacitást igényelnek.
Mármint atomerőművi kapacitásokat, nem?
Nem, itt kifejezetten gáztüzelésű erőművekre célzok, tehát ha az időjárás függő megújuló kapacitások aránya növekszik az árammixben, az azt jelenti, hogy egyre nagyobb, bizonytalan kapacitás mennyiséget kell tudni kezelni, és ehhez gyorsindítású erőművek szükségesek, vagy tároló kapacitások, de az nem minden országban oldható meg olyan mértékben, amennyire szükség lenne. És ezért ezt a rugalmassági feladatot, ezt tipikusan gáztüzelési erőművek látják el. Ennek köszönhető az is, hogy az új német kormánynak a programjában, például tavaly év végén, egy nagyon ambiciózus megújuló célkitűzés mellé a gáztüzelésű kapacitások növekedését valószínűsítették, vagy tették be a programba. Tehát ők akkor még a gáztüzelésű erőművek növekedésével számoltak, hiszen ezzel tudták volna azt a rugalmassági kapacitást biztosítani. Na most az, hogyha a gázt kivesszük a rendszerből, már pedig erről van szó, hiszen a gáz jelentős része az Oroszországból érkezik, akkor nem világos, hogy hogyan fogjuk tudni biztosítani a növekvő megújuló kapacitás igényelte rugalmassági kapacitásokat. A csomagba bekerült az is, hogy az Európai Unió zöld utat adna a széntüzelés arányának növekedésére. A következő 5-10 évre 5%-os növekedést prognosztizál a bizottság. Ez is egy nagyon jelentős ellentmondás a korábbi klímavédelmi törekvésekkel.
Nem is szólva arról, hogy az egyel előttel lévő szankciós csomag pedig szénembargót tartalmazott.
Igen, a szénembargó, illetve a szilárd tüzelőanyagok embargója az nem volt egy nagyon húsba vágó dolog sem Oroszország, sem az Európai Unió számára, mert ott a közösség kitettsége az kisebb.
Leginkább Lengyelországot érintette ez a szankció.
Lengyelország a szén igényének elsöprő többségét azt saját kitermelésből látja el. Tehát azt mondhatjuk, hogy a szilárd tüzelőanyagok esetében azok az országok, amelyek energiamixének nagy részét szilárd tüzelőanyag fedezi, azok tipikusan maguknak látják el a kitermelést, ahol pedig az orosz szállítások a szilárd tüzelőanyagok felhasználás tekintetében magasak, ott maga az energiahordozó aránya kicsi a teljes energiamixben. De hogyha megengedi szerkesztő úr, még egy gondolatra visszatérve a klímavédelmi törekvésekre, itt az új 20 milliárd eurónyi új forrás előteremtése is úgy tűnik, hogy rendkívül nagy vitát vált ki, hiszen ez azt jelenteni, hogy új széndioxid kvótákat kell kibocsátani a kvótakereskedelmi rendszerbe, ebből 20 milliárd eurót remél a bizottság, ami azt jelenti, hogy egy olyan 250 millió tonna széndioxiddal többet bocsáthatnak ki a következő időszakban a közösség, illetve a közösségben működő vállalatok, amit már most nagyon sok környezetvédelmi szervezet megtámadott. Tehát azt láthatjuk általánosságban, hogy az orosz energiától való függetlenedés és a klímavédelmi törekvések között annak ellenére ellentmondás van, hogy a bizottság egyébként azt próbálja mutatni, hogy a kettő cél az valójában egymás mellett is működhet. Világosan látható, hogy a kettő között választani kell, és hogyha az egyik célkitűzést helyezi a fókuszába az Európai Unió energiapolitikája, akkor a másik célban szükségképpen sérülni fog a tevékenysége. Arról nem is beszélve, hogy egyébként a zöld átmenethez rendkívül sok olyan nyersanyagra van szükség, amelyek egy részét szintén Oroszországból importáljuk, és amelyek szintén nehézséget okoznak. Ritka földfémekre, rézre és egyéb nyersanyagokra gondolok. Egy elektromos autóhoz 8-szor annyi ritka földfém kell, mint egy hagyományos autóhoz. Az elmúlt hetekben az Eurometó, ami egy európai szintű szakmai szövetség, a fémgyártókat tömörít, azt mondta, hogy ha a bizottság terveit komolyan veszük, akkor a következő időszakban 26-szor annyi ritka földfémre lesz szükség, mint amennyi az előző időszakban az Európai Unióban behozatalra került, már pedig az EU a ritka földfémek nagyon jelentős részét azt más nagy régiókból hozza be, részben Oroszországból.
Hortai Olivért, a századvég konjunktúra kutató energia és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották. Előzetes politikai egyességre jutottak az Európai Parlament tárgyalói az európai gáztárolók kötelező feltöltéséről és a tulajdonosi igazolások rendszeréről. A rövidesen hatályba lépő új szabályok segíthetik azt, hogy Európa a következő fűtési szezonban elkerülje a gázválságot. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Weinhard Attillát, a portfólió elemzőjét.
Az alkunak a lényege az az, összhangban az Európai Bizottság márciusi javaslatával, hogy idén októberre meg kell célozni a legalább 80%-os feltöltési arányt az európai gáztárolói kapacitások arányában. Itt végül az alku 85%-os célt rögzített, és jövő októberre, a következő fűtési szezon kezdetére pedig ezt 90%-os arányig kell feltölteni. Ez összességében egy nagyon fontos és hangsúlyos cél, de mivel nem minden tagállamban vannak föld alatti gáztárolók, ráadásul ezeknek a kapacitása meglehetősen nagy különbségeket mutat, így ebbe a nagy általános célba bele kellett vinni egy olyan tényezőt, amely figyelembe veszi azt, hogy egyes tagállamokban sokkal nagyobb a gáztárolóknak a kapacitása, mint más tagállamokban. Egyébként Magyarország is ennek a módosításnak, illetve finomhangolásnak az egyik szószólója volt, éppen amiatt, mert kiemelkedően magas a magyarországi föld alatti gáztárolók együttes kapacitása az itthoni éves gázfogyasztáshoz képest, nagyjából 60% körüli ez a mérték, és hogyha csak önmagában azt a célt kellett volna teljesíteni minden tagállamnak, hogy októberre 80%-ra vagy 85%-ra emeljék fel a tárolói töltöttséget, a mostani rendkívül magas gázárak mellett, az a egy hónappal ezelőtti kalkulációk szerint legalább 6 milliárd eurós tételt jelentett volna, nagyjából 2300 milliárd forintot a magyar gázpiaci szereplőknek, ami egy borzalmasan nagy összeg. Ezért javasolta többek között a magyar kormány azt, hogy az általános uniós feltöltési céllal párhuzamosan vigyenek bele a rendszerbe egy olyan szempontot, hogy legyenek figyelemmel az egyes tagállamok éves átlagos gázfelhasználására is, és ezért végül nem a magyar 25%-ot, hanem végül egy 35%-os arányt rögzítettek ebben az alkuban, azaz, hogy az előző 5 évi átlagos gázfogyasztásnak a 35%-át kell teljesítenie minden tagállamnak a saját területén található gáztárolói feltöltöttség terén, és hogyha ezeket teljesítik az egyes tagállamok, akkor ebből összességében uniós szinten kijöhet az, hogy ez az említett 85% alakuljon ki. Tehát gyakorlatilag ennek a 6 milliárd eurónyi borzalmasan nagy tételnek a jelentős részétől mentesült a magyar gázpiaci szereplői közeg, gyakorlatilag más tagállamoknak is erőfeszítést kell tennie arra, hogy a következő fűtési szezonnak az ellátásbiztonsága az megalapozott legyen, és legyen mihez nyúlni, egy kellően magas szintű tárolói feltöltöttséggel tudjuk neki kezdeni a következő télnek.
Tehát tulajdonképpen annak a fenyegetettsége a következő fűtési szezonra megszűnőnek látszik, hogy Európa az orosz földgáz nélkül maradjon?
Ezt nem lehet így teljes biztonsággal kijelenteni, hiszen ehhez ugye azért az is kell, hogy az orosz szállítások folyamatosak legyenek. Gyakorlatilag az, hogy jogszabályi szinten kimondják a tagállamok, hogy kötelező a tárolóknak a minél magasabb szintű feltöltése, és ebben egy a tagállamok közötti eltérő helyzetre figyelembe lévő szabályt is beiktatnak. Másrészt, amiről nem volt még szó, egy újabb átvilágításon kell átesnie az összes európai föld alatti gáztárolónak, itt az orosz tulajdoni aránynak a kiszorítása a burkolt cél. És egy negyedik elem, ami szintén fontos, hogy azok a tagállamok, amelyek nem rendelkeznek föld alatti tárolókkal, azoknak kötelező betárolniuk más tagállamokban a saját elmúlt évekbeli átlagos fogyasztásuk legalább 15%-át. Tehát, hogy gyakorlatilag azok is tegyenek erőfeszítéseket és költségvetési forrásokat is, amelyeknek adottságaik vagy egyéb okok miatt nincsen tárolójuk, így fizessenek akár tárolói díjakat is, ne csak azokra a tagállamokra hagyatkozzanak, amelyek korábban akár Magyarország komoly költségvetési forrásokat szánt arra, hogy gáztárolókat vegyen vissza magyar tulajdonba például, vagy alakítson ki. Mind abba az irányba mutat, hogy ha folyamatosak az orosz szállítások, illetve ha az egyéb harmadik országokbeli beszállítások folyamatosan pörögnek, akkor tényleg eljuthassunk abba a biztonságos helyzetbe, hogy a következő fűtési szezonnak is gyakorlatilag gond nélkül tudjon nekivágni Európa.
Weinhard Attilát, a portfólió elemzőjét hallották. Brüsszeli hét. Ezzel véget ért a Brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!